És ezen a mai alkalmon Ámosz próféta könyvének 5. fejezetéből szeretnék néhány igeverset olvasni. Ámosz próféta könyvének 5. fejezetéből, a 4. verstől a 7. versig bezárólag olvassuk el Isten igéjét. Tehát Ámosz könyve 5. fejezet, 4. versétől a 7. vers végéig, így szól Isten igéje. Ezt mondja az Úr Izrael házának, engem keressetek és éltek, ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgálba, Beersebába se menjetek, mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül. Az Urat keressétek, akkor élni fogtok, különben rátor József házára, mint a tűz, amely megemészti oldhatatlanul Bétel miatt. Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, drága Istenünk, köszönjük, hogy tart a kegyelem idő, és köszönjük, hogy ebben a kegyelem időben lehetőség van a Te halk, szelíd, szívünkre beszélő hangodat megérteni és meghallani. Urunk, hiszük azt, hogy ebből az igéből is akarsz és képes vagy hozzánk szólni, beláttatva velünk talán mulasztásainkat, beláttatva velünk hiányosságainkat, de ugyanakkor bátorítást is adva. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk most jelenlétedben, és arra kérünk, hogy áld meg figyelmünket, értelmünket, amikor szólni kívánsz az ige által. Amen. Foglaljuk el, testvérek, helyeinket. Eltértem a vezérfonaltól kijelölt igehelytől ezen a mai délőttől részben azért, mert az elmúlt héten, illetve az elmúlt hetek egyikén már volt szó a teremtésről, a teremtettségnek a szépségéről és az ebből fakadó, ránk vonatkozó feladatokról. És arra gondoltam, hogy egy picikét a nyári időszakra is koncentrálva, és a nyári időszaknak egyik nagyon fontos, hívő szempontból fontos feladatára is hadd koncentráljunk ezen a mai alkalmon, különösen úgy, hogy az úrvacsorai együttlétre is ezen a napon kerül sor. És azért emellett, az ige mellett döntöttem, illetve ez az ige volt az, amely megérintett és közel került hozzám, mert többször visszakerül és előkerül ebben az ige szakaszban egyetlen szó, amely éppen emiatt nagyon hangsúlyos, amikor egy belátható időn belül bizonyos szóismétlésekkel él az ige, azokra különösen érdemes odafigyelni, mert valamit nagyon szeretett volna Isten az ő népe között elvégezni akkor, amikor ilyen szóismétlésekkel, ugyanazokkal a szavakkal, vagy annak a szinoním jelentéseivel próbál beszélni, tanítani az Isten az igéje által. És ugye ebben az ige szakaszban ez az egyetlen szó, amely előfordul gyakran, ez a bizonyos keresésnek a szava, vagy keressétek parancsszava, amely átjön ebben az ige szakaszban. És hogyha egy kicsikét ezen a mai délután erről gondolkozunk, hogy az Isten keresése az milyen helyet kell, hogy elfoglaljon az hívő embernek az életében, és milyen helyet kell, hogy betöltsön a mi életünkben, éppen akkor, amikor egy nyári időszak most már lassan közepe fele haladunk, és a hiányos pacsolok is mutatják azt, hogy a testvéreink közül többen már meg tudták ragadni ennek a lehetőségét, hogy a pihenésre, a szabadságra koncentráljanak. Ezzel együtt viszont egyre inkább intenzív maradjon az életünkben az Isten keresésének a feladata és szükségessége a mi életünkben. Ha Isten igéjét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Bibliában a keresésnek a gondolata az mint egy ilyen búvópatakként szinte az elejétől a végéig jelen van Isten igéjében, és az Új Szövetségre érve azt látjuk, hogy a keresésnek a kérdésköre az egyben parancsá is szigorodik. Nem csak arról van szó tehát, hogy keressük az Istent, vagy hogy sokan keresik az Istent, hanem az új szövetségben egyenesen olyan fajta parancsba megy át, amelyet nagyon jó komolyan venni. Az Úr Jézusnak a hegyi beszédben elmondott tanításainak az egyike is erről szól, amikor ugye gondoljunk arra, hogy mennyire határozottan fölszólította Jézus a hallgatóságot arra, hogy keressetek és találtok, ugye? Zörgessetek és megnyittatik nektek, ugye? Egyfajta fokozás figyelhető meg ezekben a szavakban, amely mind-mind a keresésre, az Istennek a keresésére tanít bennünket, és Jézus igazából ezt akarta hangsúlyozni, amikor ugye a kérés, a keresés és a zörgetésnek a hármasságában tanította a hegyi beszédben az embereket. És amikor a Bibliának a tanítását a keresés tekintetében még inkább szűkebbre fókuszáljuk, és azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy az emberről, az emberre nézve mit tanít Isten igéje, amikor a keresésről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a Biblia alaptanítása az emberről úgy néz ki, hogy az ember alapvetően egy Istent kereső teremtmény. Egy Istent kereső teremtmény. Arról beszél a Biblia, hogy az ember földi életének az értelmét az adja, hogyha az ember a földi élete folyamán rájön arra, hogy nekem keresnem kell az Istent. Nekem meg kellene találnom az Istent, és rá kell találnom az Istenre. Egy katolikus teológus, egy magyar katolikus teológus úgy fogalmazta meg egyszer, hogy amióta van emberi gondolkozás, elmondható az, hogy az ember keresi Istent. Hogy az ember keresi Istent. Amióta emberi gondolkozásról beszélhetünk. Mert csak is Isten jelenlétében és a vele való megbékülésben és békés életben lehet az embernek jó és áldott földi élete. És hogyha már békességről beszéltünk, és békés életről beszéltünk, ugye a héberben van ez a bizonyos shalom szó, jól ismerjük ezt a kifejezést, talán ennek a jelentés gazdagságával nem biztos, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk, mert a shalom az nem csak annyit jelent, amit mi úgy általában tudunk erről, hogy éppen mondjuk azt, hogy nincsen háború, azaz, hogy éppen fegyverszünet van, és fegyvernyugvás van, mondjuk ember és ember között, testvér és testvér között, vagy Isten és ember között, hanem arról van szó, hogy az emberi életnek az ideális közege, ez az a bizonyos békesség. Cseri Kálmánnak volt egy nagyon jó illusztrációja erre, amikor azt mondta, hogy mi is igazából ez a shalom, egy nagyon furcsa, banális példát hozott annak idején erre, hogy megvilágítsanak a lényegét, és azt mondta Cseri Kálmán egyszer, hogy például a halnak a shalomja, az nem a reklámszatyorban van, hanem a vízben van. És ugye, hogyha netalántán mondjuk lenne egy ember, aki még soha nem látott halat, és mondjuk egy hal ott lenne kint a vízparton, és nyilván vergődne, nem azt kéne levezetni belőle, hogy milyen jó kedve van neki, vagy milyen fickándozós hangulata van, mert éppen a halátusáját vívja, ugye? Mert a halnak a shalomja, vagy a halnak az életközege, az a vízben van. És ilyen szempontból is, amikor az ember shalomjáról beszélünk, vagy az ember békéről beszélünk, akkor az Istennel való közösségre kell elsősorban gondolnunk. És ilyen szempontból is igaz ugye Pascalnak a gondolata, amit ugye ő elmondott erről a bizonyos Isten alakú űrről, hogy minden emberben ott van ez az Isten alakú űr, amit az ember élete folyamán mindig próbál betölteni valamivel, mert az ember Isten kereső, és mindig próbálja valamivel ezt az Isten alakú űrt betölteni, természetesen az Isten alakú űr csak Istennel tölthető be, minden egyéb olyan pótcselekvés és pótszer, amit ebben a világban próbál az ember betölteni ebben az Isten alakú űrben, nem fogja betölteni ezt a funkcióját. Azt mondható tehát el az Isten kereséssel kapcsolatosan az emberről, hogy az ember egy Isten kereső teremtmény. Azonban a Bibliában, hogyha még jobban beleásunk ebben a témakörben, akkor azt látjuk, hogy nagyon furcsa módon jön elő az Isten kereső ember gondolata a Bibliában. És egy történeten keresztül hadd hozzam a testvérek elé ezt megvilágításba. Az első bűneset, amikor megtörténik az Éden kertjében, ugye, elköveti az ember pár a bűnt, és ugye azt olvassuk, hogy amikor ez megtörténik, Isten, ugye hűvös alkonyatkor fölkeresi a kertet, és mi történik? Elhangzik egy mondat, ez a mondat ugye két szóból áll, hol vagy? Hol vagy? Egy kereső mondat. A furcsaság ennek a mondatnak az, hogy ezt nem az ember mondja az Isten felé, hogy Uram, hol vagy, hanem az Isten mondja az embernek, hogy hol vagy. Nagyon különleges dolog ez tehát, mert úgy néz ki a Bibliában az Isten keresés, hogy elsősorban az Isten az, aki keresi az embert. Az Isten az, aki keresi az embert. Miért? Azért, mert a Bibliának van egy nagyon sajátságos igazság vonulata, ami ugye akár az intés tekintetében is, és a bántás tekintetében is előjön, mégpedig az, hogy a Biblia azt mondja, hogy mindig a megbántott fél keresi meg a másikat. Ezt jó nekünk is testileg jó alkalmazni, hogyha bennünket ne találtam megbánt valaki, akkor ne fölszívjuk magunkat, mint hogy általában ez az alap magatartásunk, ugye, hogy mondja a világ, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ugye? Vagy hogy szokták mondani ezt? Hanem aki megbántva érzi magát, az keresse a másikkal a kapcsolatot, a közösséget. Isten az, aki a bűneset tekintetében egyértelműen a megbántott fél lett, és éljön oda az Éden kertbe, és fölteszi ezt a kérdést, hogy hol vagy? Hol vagy? Mert az Isten azt mondja az ige, hogy már akkor megmutatta a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt a bűneinkért, amikor mi bűnösök voltunk, mondja Pál apostol a római levélben. Isten már tehát akkor megtette az első lépést, amikor mi még nem akartuk egyáltalán őt keresni. Amikor tehát Isten keresésről beszélünk, akkor azt lehet látni, hogy minthogyha az emberben ugyan ott van az Isten keresés, de nem lenne olyan elszánt módon ott. Sokkal inkább Isten részéről van ott az az elszánt keresés az ember felé. Mégis ebben az ige szakaszban nagyon komoly felszólító módon hangzik el ez a bizonyos keresés, amit Ámosz próféta az ő népének, Izrael népének mondott. Helyesebben Isten a prófétán keresztül mondta az ő népének, hogy keressétek, hogy keressetek. Miért olvassuk ezt ilyenfajta módon, hogy az ember keresse az Istent? Nyilván azt kell tisztáznunk, hogy kinek is szól ez a felszólítás. A megváltott ember felé szól parancsba Isten igéje ezzel, hogy keressétek. A megváltott embernek ez egy olyan napi parancsként van elő, amelyhez naponta kellene alkalmazkodnunk, és amely úgy van megjelenítve Isten igében, hogy igazából nem is létezik a megváltott embernek más út, mint az, hogy naponta akarja kötelező jelleggel keresni Istent. Megint csak szeretnék a hegyi beszédre utalni a testvéreknek, amikor az Úr Jézus tulajdonképpen két útról beszél, de valójában az egyik a járható, és ugye az aggódásra, amikor beszél Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok, ugye, mert az aggodalmaskodással nem tudja az ember egy perccel sem meghosszabbítani az életét, azt mondja, hogy általában ez az út a járhatatlan út. Mert az aggodalmaskodás az nem más, mint tulajdonképpen a görög eredetiben egy olyan szó jelentése van, mint amikor valaki azt csinálja, hogy veszi a problémáját, bármilyen probléma legyen is az, leül, és mint egy papírt elkezdi így szépen összetépegetni. Ez az aggodalmaskodás. Aztán újra összerakja, és újra elkezdi összetépegetni. Azt mondja Jézus, hogy ez egy teljesen fölösleges művelet. Amikor a problémáinkkal leülünk, és elkezdjük szépen ízekre szedni, és gondoljunk csak, hogy hogyan szoktunk mi aggódni, milyen szinten veszük aprólékosan részletre a bajainkat, és nem tudjuk megoldani, csak így tépegetjük össze-vissza, aztán újra összerakjuk, aztán megint széttépegetjük. Azt mondja Jézus, hogy ez az út egy teljesen járatlan út. De ellenben keressétek először az Istennek országát. És minden olyan dolog, amire szükségetek van az életben, amit éppen a tétegetéseinkkel kapcsolatosan próbáljuk igazából előmozdítani, azt az Isten megadja nektek, ha az Isten országának a keresése van előttetek. A megváltott embernek szól tehát ez a felszólítás, amit Ámósz az ő népének ír le. Hogy keressétek így az Istent, és az életet fogjátok megtalálni. Az Ószövetségben Isten népének mindig egyfajta minőség jelzője volt az, hogy hogyan és mennyire kereste Istent. Ez mindig minősítette Izrael népét az Ószövetségben, és azt gondolom, hogy ez igazából bennünket is minősít. Az, hogy mi hívő emberek vagyunk, és imaházba jöttünk, és imaházba járunk, ez egy dolog. Valójában a mi hívő életünket az minősíti, hogy mennyire mondható az el az életünkről, hogy keresem az Istent. Keresem az ő akaratát, keresem az ő jelenlétét, keresem az ő igéjét, az ő tervét, őt magát. Ez minősít. Annyira, hogy azt mondja a Biblia az ember életének a végéről, hogyha az ember életének, a föld életének a végén elmondható az egy emberről, hogy igazán Isten kereső ember volt, akkor az elegendő arra, hogy az üdvösségre belépjen. Ez minősítheti a mi életünket is, testvéreim, és ezen a mai délelőttől, amikor éppen úrvacsorai közösség előtt állunk, jó lenne egy ilyen jellegű önvizsgálatot tartani most az életünkben. Hogy az életem jelenlegi állapotában, jelenlegi helyzetében mennyire mondható lenne az el, vagy mennyire mondható az el, hogy az én életem egy Istent kereső élet. Mert ez minősít bennünket. Mi pedig olyan szempontból minősít bennünket, amely nem a puszta szóról szól, hogy én elmondom a szavaimban, hogy én Isten kereső ember vagyok, ezt nagyon könnyű elmondani így, hanem amikor valójában a gyakorlati, a hétköznapi életemre lesz jellemző ez az Isten keresés, na erről beszél Ámosz. Ugyanis az a szó, amit a keresés szava Ámosz profétánál, egy nagyon különleges szó, az Új Szövetségben is előfordul ez, a görög szó az úgy néz ki el, és kérlek, hogy ezt most kimondom, hogy agonizó, ez magyarul is ismerős szó, az agonizáló szó, agonizálás. Ha egy ember agonizál, akkor mit csinál? Hát tulajdonképpen haldoklik, vagy minden erejével próbál életben maradni, ugye? És tulajdonképpen Ámosznál és az Úr Jézusnál is, amikor azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni a mennyeknek országába, ugyanez a szó szerepel, ez az agonizó szó. Ami azt jelenti, hogy tehát mindent tegyen meg egy ember arra nézve, hogy megtalálja azt, akit keres. És hogyha így nézik, hogy mi is igazából a hívő élet, ugye az imaház falain kívül azt mondják, hogy elnézést kérek az idősebb testvérektől, hogy öregasszonyoknak való a vallás. Öregasszonyoknak kell keresni az Isten, majd, hogyha én megöregszem, akkor majd fogom az Istent keresni. Kiderül, hogy ez a szó, hogy az Istent keresni, az nem ilyen szabadidős tevékenység, elnézést kérek. Hogy én nekem most van kedvem kicsikét Istennel foglalkozni, akkor Istent keresem, hanem azt mondja az apostol, hogy ez egy, és a proféta, hogy ez egy olyan élethalál küzdelem, egyébként azzá is fog válni a végén. Élethalál kérdése lesz az, hogy kerestem-e az Istent, vagy nem kerestem az Istent. Aminek az a lényeg, hogy mindent tegyek meg, hogy megtaláljam azt, akit keresek. És Istenről tudjuk azt, hogy Isten nem rejtőzködő Isten, hanem ő önmagát megfejti, vagy fölfedi az előtt, aki őt igazán keresi. Az a kérdés jött elém, hogy olyan mennyi időt szánok arra az Istenre, akiről azt vallom, és azt képviselem, hogy hát ővel szeretnék egy örökké valóságot eltölteni. Ha valóban igaz az az életemre, hogy én tényleg Istennel szeretnék örökké valóságban lenni majd, és egy örökké valódit eltölteni, akkor mennyire keresem most vele a közösséget? Hát nem kéne. Hogyha egy örökké valóságot akarok vele eltölteni, akkor nem kellene őt keresnem. Úgy igazán. Mennyi időt szánok most erre? Ámosz prófétának azért kellett erről a nagyon furcsa keresésről beszélni, mert olyan időszakot élt át Izrael népe, amikor Isten népe úgy unblock egészébe véve félreértette az Isten keresésnek a lényegét. Nem arról volt szó, hogy Izrael népe Ámosz korában nem kereste az Istent, hiszen az a három szent hely, ahova Isten népe elzarándokolhatott az Isten keresésére és imádására, az itt meg van említve, ugye Bétel, Gilgál és Berseba is. Ez volt azok a szent helyek, ahova Isten népe elzarándokolhatott az Isten keresni és megtalálni. És nem arról volt baj, nem az volt a probléma, hogy nem megy senki oda, és üres a szent hely. Nagyon is tele volt. Nagyon is mentek oda az emberek. Annyira, hogy furcsa módon azt kell mondani a prófétának, hogy ne menjetek. Milyen ellentmondás? Mi volt a probléma Isten népének a keresésével? Nem az volt tehát a baj, hogy most egy kicsit mai módon fogok beszélni, de mindenben értjük, hogy a tévé most jó filmek vannak éppen, ezért aztán én most lebeszéltem magamat arra, hogy elmenjek az imaházba. Mert egy nagyon jó film van a tévébe. Ugye, lehet egy kicsit már rossz a példa, meg már lerágocson, de érzek, hogy miről van. Nem ez a probléma itt. Hogy valamilyen fontosabb dolgom van annál, hogy az Isten házába menjek. Nem ez ott a gond. Óriási utat vállaltak föl, hogy elmenjenek a szent helyre, Ámosz korában Isten népe. Ámosz északi próféta volt, aki pedig maga előtt látja Izrael térképét, azt tudja, hogy Berseba pedig ott van egészen lent délen. Jó száz, vagy több száz kilométer is lehet a kettő között a távolság, ahol Ámosz élt. És egy ilyen utakat is képesek voltak bevállalni, hogy elmenjenek arra a helyre, az Isten keresni. A probléma az volt, hogy a hétköznapokban, a hétköznapi élet dolgaiban nem kereste Izrael népe az Isten akaratát. Miről van tehát szó? Arról van szó, hogy hétköznap nem érdekel, hogy Isten mit akar, de a vasárnapi vagy az ünnepnapi alkalommal Isten majd kiengeszteljük, hogy azért mégis a dolog valahogy status quo-ba legyen. Ha valaki Ézsaiás könyvének az első részéhez lapoz, akkor Ézsaiás könyvének első fejezetében igazából pont erről a problémáról olvasunk. Néhány igeverset hadd olvassak el Ézsaiás könyvének első fejezetéből. Azt mondja Isten: mit kezdjek a sok véres áldozattal? Elegem van az égi áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek és megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést, mondja Isten. Megint csak nem arról volt szó Ézsaiás korában, hogy kiürült a templom. Nem arról volt szó, hogy az embereket nem érdekelte a templomi liturgia, meg az áldozás. Nagyon is érdekelte őket. tulajdonképpen teljes gázon üzemelt a templomi élet Ézsaiás korában. Csak az volt a baj, és éppen ez a végén derül ki, hogy Izrael népe a hétköznapi életben nem kereste Isten akaratát. Ézsaiás ugye abban fogalmazza meg, helyesebben az Úr abban fogalmazza meg, azt mondja, hogy az utolsó 17. vers, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Azt mondja Isten, hogy ha ezt teszitek, akkor újra kedven fog majd lelni abban, hogy ti hozzátok az áldozatot. Ámosz korában tehát ugyanerről van szó, hogy a nép óriási áldozatokat hozott az Istennek az Isten keresésben, és mi hányszor szoktuk emlegetni az Istennek tett áldozatainkat. Hányszor szeretjük megemlíteni, meg hányszor szeretünk igazából ünnepeket ülni. Néhány évvel ezelőtt volt egy lelkipásztori értekezlet, és időnként a lelkipásztori értekezleten igen-igen érdekes dolgok szoktak történni. Volt egy elég provokatív kérdés, és a lelkipásztor karnak a 90%-a fölült ennek a provokatív kérdésnek. Az volt a feladat, úgymond, hogy a lelkészek, akik szerettek volna kijönni mikrofon elé, arról kellett, hogy beszéljen, hogy miket tettek az Úrért az elmúlt időszakban. Ez egy jó kis provokatív kérdés. És mindenki elkezdte sorolni. És jöttek a lelkipásztorok, és mondták, hogy mi mindent tettünk az Úrért. Egyszer csak kijött egy idősebb lelkipásztor, nem mondom a nevét, oda ment a mikrofon, és azt mondta, hogy szerényebben testvérek. Mert mennyire soroljuk mi, mennyire szeretjük mi sorolni, hogy mit tettem én az Úrért? Ma is itt vagyok, ilyen melegbe. Szerényebben. Ámosz proféta, tehát az engedelmes hétköznapokat hiányolta a nép életében, és nem pedig az istentiszteleti alkalomnak a elmaradását. A 7. vers tulajdonképpen erről szól, amikor a törvénynek a tiprásáról beszél Ámosz, hogy igazából miközben Isten népe az istentiszteleti alkalmakra igyekezett, nem volt számára feltűnő az, hogy a hétköznapokban mennyire sérülnek az isteni törvények. És Ámosz igazából, testvérek, egyetlen dologra mutat rá kivételesen és különleges módon, nem arról, hogy az Isten tiszteletről milyen áldásokkal távozunk, ez is egy fontos kérdés, hogy mennyire figyelünk az Isten igére, és mondjuk emlékezni fogunk-e mondjuk 3 óra körül arról, hogy miről volt ma délelőtt szó. Ez is egy fontos dolog, hogy engedjük, hogy az Isten igéje ilyen módon végezzen bennünk dolgokat, hanem Ámosz proféta a bemenetelre helyezi a hangsúlyt. Milyen lelkülettel jöttetek? Milyen előélettel jöttetek az Isten házába? Ritkán szoktunk erről beszélni. Ebben az igében mégis ez jön elő. És pont azért, hogy végre legyen már feltűnő az az életünkben, hogy igazából az Isten tiszteletet megelőző időszak egy nagyon fontos része az Isten tiszteletnek. Egyet mondok, ugye mindannyian családi életet élünk, és a családi életünkből, ha tetszik, léptünk át a gyülekezeti életbe az Isten tiszteleti alkalommal. És mindannyian jól tudjuk, hogy a családi élet az egy bizonyos Isten tisztelet egyébként. Ugye? Azt mondja, hogy milyen ez? Milyen ez? Hogyan lépünk igazából be ebbe a körbe? És igazából arról van tehát szó, hogy milyen a mi életünk, amikor idejövünk az Úrházába, és a másik pedig az, hogy milyen a mi istentiszteleti viselkedésünk. Ez is nagyon fontos. Az istentiszteleti viselkedés alatt általában arra szoktunk gondolni nagyon sokszor, és ez valamilyen szempontból jogos elvárás az ige hirdető felé, bárki legyen is az, hogy azért adjon nekünk valamit. Nagyon plasztikusan fogalmazták meg nekem az egyik gyülekezetben, amikor elmentem egy helyre szolgálni, egyfajta bemutatkozó szolgálatra, és azt mondták, hogy mi olyan lelkipásztort szeretnénk, mondták a gyülekezetben, aki az igei szolgálattal annyira felkészült, hogy Budapest túlsó oldaláról érdemes legyen délután is elindulni neki. Ez egy nagy kihívás, egyébként teljesen jogos valahol. Ugyan lelkipásztort akarunk, aki úgy készüljön föl, hogy a vasárnap délután istentiszteletre Budapest túlsó oldaláról érdemes legyen neki elindulnia. Nagyon fontos az, hogy mit kapunk a gyülekezetben az istentiszteleti alkalmakon, de igyekeztek, hogy nagyon fontos az, hogy mit adok. Mit adunk. Mit adunk igazából egy istentiszteleti alkalommal. És nyilvánvaló dolog, hogy Ámos azt mondja, hogy istentiszteletről nem lehet úgy beszélni, hogy az engedelmes hétköznapok helyett jövök el ezt tartani. Nem lehet úgy istentiszteletről, Isten keresésről beszélnünk, hogy valamilyen módon ezzel akarjuk kiváltani a hétköznapjaink Istentől teljesen távol élő és teljesen távol megvalósuló dolgainkat, és azt mondjuk, hogy majd eljövök ide az imaházba, és hogy itt aztán rendezzük Istennel a státuszkót. Ugye Izsaiás 1-nél erről van szó. És itt Ámosznál is. Az, hogy testvérek, az Isten igéje mennyire tud személyes üzenetté válni számunkra, fontos tehát, hogy milyen a mi bejövetelünk az imaházba, az Isten tiszteletre. És ugye az elmúlt 20 évben csak baptista körökben számos ifjúsági konferencia, számos könyv, tanulmány, békehírnökcikk jelent meg arról, hogy hogyan kellene, vagy hogyan lehetne megreformálni az istentiszteleti alkalmainkat. Furcsa módon mindig a liturgiával volt problémánk, hogy már ezt miért csináljuk, meg azt ne csináljuk, mert unalmas, mert nem látjuk értelmét. Én azt gondolom, testvérek, hogy az igazi reformációja az istentiszteletünknek akkor lesz meg, hogyha az ige személyes üzenetté tud válni az életünkben. Ha engedjük azt, hogy az Isten adjon nekünk, ha engedjük azt, hogy az Isten ránk találjon, ez fogja megváltoztatni annyira az életünket, hogy nem azzal leszünk elfoglalva, hogy vajon a liturgiát hol kéne megreformálni. Mert meg fog telni élettel. Maga a liturgia is. Erre hív ma bennünket Isten igéje. Jó lenne így megvizsgálni önmagunkat, az Isten keresésünket, és ez alapján járulni majd az Úr asztalához, hogy az ott lévő jegyek megerősítsenek bennünket abban a keresésben, amire Isten igéje hív és tanít minket. Kívánom, hogy így legyen. Amen.